Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Dér Katalin köszönti Önöket! Ma ismét egy Király Zsoltárt olvassuk, annak egy részletét, a 144. Zsoltár 12. versétől a 15-ig terjedő szakaszt, amely arról szól, milyen Isten népének, a hívőknek az élete. Az utolsó sor szerint boldog az a nép, melynek Istene az Úr. Vagyis nem egy politikai értelemben vett népről van szó, és Isten népét nem is azok alkotják, akik azt mondják és gondolják magukról, hogy hisznek Istenben, de ez csak abból áll, hogy templomba járnak, részt vesznek bizonyos szertartásokon. Nem. Azok mondhatók Isten népének, akik teljes hittel és teljes szívvel átadták magukat, egész életük irányítását Isten kezébe. Ők Isten valódi népe, és róluk szól ez a Zsoltár részlet. Olvasom, tehát 144. Zsoltár, 12. verstől. Fiaink olyanok ifjúságukban, mint a növekvő hajtás, ifjúságtól duzzadók. Lányaink, mint a templom sarokkövei, díszesek, mint míves oszlopok. Raktáraink tele vannak, bővelkednek minden jóban, juhaink termékenyek, megszámlálhatatlanok mezőinkben. Ökreink kövérek. Kőfalainkon nincs rés, sem átjárás, utcáinkon jajgatás nem hangzik. Boldog az a nép, melynek így megy sorsa, boldog az a nép, melynek az Úr az Istene. Eddig a szöveg. Amit itt olvasunk, egy ideális állapot. Isten országában, népe körében gyermekáldás, jólét, béke uralkodik. Ez pedig valósággá lehet ott, ahol a hívők, a valódi igaz hívők ura, a záróvers szerint az egy igaz Isten. A költeménynek ez az utolsó szakasza, 4 vers, 4 egymásra épülő gondolat. 12. vers. Az ideális országban a javak élén minden jó forrásaként a gyermek szerepel, a fiatalság, fiúk és lányok. Nem csak sokaságuk fontos, hanem testi-lelki minőségük is. 13. és 14. vers első fele. Ezután következik, és ebből fakad a gazdasági jólét. A 14. vers második fele arról szól, hogy a kettő, a minőségi emberi erőforrások és az emberi javak közös gyümölcse a béke. Az ország külső és belső békéje, biztonsága. Utolsó 15. vers a szakaszt és az egész Zsoltárt is lezáró összegzés szerint ilyen életszemlélet vezet a boldogsághoz. Most sorra veszem ezt a 4 pontot. Gyerekek! Minden társadalom számára elsőrendű érték a gyermek, a fiatalság, a fiúk és a lányok, számuk, helyzetük, szemléletük, testi és lelki minőségük, fejlődésük. Ezt ma Európa népességi helyzetének, a születésszámok tragikus csökkenésének, fiatalok és idősek, dolgozók és nyugdíjasok arányának, meg az ebből fakadó nehézségeknek az ismeretében alig ha kell bizonygatni. A fiúk és a lányok jellemzése markánsan különbözik, de fontosságuk, méltóságuk azonos. Forradalmian új volt ez a szemlélet az ókorban, amikor a nőket, a leánygyerekeket másodrangú, alávetett személyeknek tekintették. Az is meglepő, hogy az író a fiúkat palántához, hajtáshoz, facsemetéhez hasonlítja, a lányokat meg szegletkőhöz, oszlophoz, és nem fordítva. Mi inkább azt várnánk, hogy a hajtás termékenysége kapcsolódik a lányokhoz, az oszlop szilárdsága, ereje, stabilitása a fiúkhoz. De itt nem így van, mert a család érzelmi biztonsága, összetartása, belső ereje és boldogsága nagyban függ a nőktől. Valóban úgy nyugszik rajtuk, mint alapköveken. Fiaink olyanok ifjúságukban, mint a növekvő hajtás, olvassuk. Nagy, termékeny fa ígérete a fiúgyerek, ez egy természeti kép. Milyen a fa, amivé a fiú hajtás majd növekszik? Mély gyökerekkel kapaszkodik az anyaföldbe, amint a fiú felnövekedvén népe történelmi, kulturális, vallási hagyományainak talajába, és lehetetlen onnan kitépni. Felnövekedvén törzse erős, szilárdan áll a helyén, nem inog meg. A hajtás, a facsemete végcélja pedig, miután fává növekedett, a gyümölcs. A fiatal fiú hajtás bő termés, sok gyümölcs, nagy tettek ígérete, sokat várhat tőle a közösség. A lányok tömör jellemzése talán még többet mond. Nem csak az ókor többi népénél maradt el fényévekkel a lányok, a nők megbecsülése a fiúké, férfiaké mögött. Ha a hétköznapok realitását nézzük, ez volt a helyzet Izraelben is. De nem így a Bibliában, amely tele van hatalmas, heroikus, erős és szépséges nőalakokkal. Rút és Debóra, Mózes nővére Miriam, Judit és Eszter, Rebeka és Sára, Ráhel és Ráháb, és még sorolhatnám, no és persze Jézus édesanyja Mária. Isten tervében minden lánynak, asszonynak fontos szerepe van. A Zsoltár tömören, képi nyelven meg is mondja, hogy miért. Azt mondja, leányaink, mint a templom sarokkövei, díszesek, mint míves oszlopok. A templom a szentség, a sarokkő az összetartó erő, az oszlop a teherbíró képesség. Az pedig, hogy az oszlopok díszesek vagy mívesek, a szépségre utal. Tehát szentség, egyben tartó erő, teherbírás, szépség. Ilyenek az igazi nők, ilyenek a nők zsengéi, ígéretei, a kis és nagy lányok a családban. Második helyen olvassuk a gazdasági és anyagi javak meglétét. Az a család, amely ilyen fiakat, lányokat nevel, áldások bősége, éléskamrája, mondja a 13. vers és a 14. eleje. A bibliai szemlélet a lelki áldást nem választja el az anyagi javak itt felsorolt áldásaitól. A föld termékenységét a teli raktárok érzékeltetik. A házi állatokét a kövér marhák és a juhok megszámlálhatatlan szaporulata. Sőt, a szövegben a szerző szó szerint százszoros, ezerszeres szaporulatról beszél. A következő a béke és biztonság. A családok harmóniája a jövő zálogának, a fiataloknak, a gyerekeknek egészséges testi-lelki állapota, meg a nép anyagi jóléte, ezek együtt termik meg a béke gyümölcsét. A 14. vers második felében. A bibliai béke ez a salom. Nem a harcok ideiglenes szünetelése, hanem olyan állapot, amelyben nincs konfliktus forrás, és nincs ok a harcra, mivel ez a béke igazságon, az igazságos renden nyugszik, nem egyéni vagy csoportérdekek hamis kompromisszumának ingatag pillanatnyi egyensúlyán. Az összes eddigi javak ahhoz is szükségesek, hogy az ilyen béke feltételeit megteremtsék. Ezért negyedikként azt mondja, utcáinkon jajgatás nem hangzik, nincsenek belső harcok, polgáráború, lázadás, forradalom, tüntetés. Aztán azt mondja, nincs rés, sem átjárás, vagy más fordításban, sem betörés, sem kirohanás. Nincs betörés, nem kell külső ellenségtől tartani, és nincs kirohanás, a népnek nem kell harcra felvonulnia. Az is lehet, jegyzem meg, hogy az ígéret eredetileg a babiloni fogságra vonatkozott, arra, hogy nem lesz többé hasonló tragédia. Az embereket nem urcolják el erőszakkal a földjükről. Ma a világméretű ki- és bevándorlási hullámok válságos korában úgy értjük ezt, hogy a Zsoltárban leírt eszményi állapotból az a hatalmas áldás is fakad, hogy senki sem kényszerül menekülni, vagy kivándorolni a hazájából, és idegenben, egyedül, gyökértelenül, megtűrt, kizsákmányolt, vendégmunkásként, vagy épp kegyelem kenyéren keresni boldogulását. Isten népében nincs ilyen. A Zsoltár egy ideális, de egyúttal nagyon is valóságos közösségről, népről szól, az igazi hívők népéről. De vajon lehetséges-e ez a valóságban? Egy olyan valóságban, ahol Isten népe a világban, az e világ kellős közepén él, együtt és elkeveredve azokkal, akik nem tartoznak Isten népéhez, esetleg még az ellenségei is. És ha lehetséges, hogyan lehetséges ez? Az üdvrend mostani szakaszán a világban a Biblia szerint két radikálisan ellentétes törvény áll egymás mellett és egymással szemben. Az adás törvénye és az elvevés törvénye. Más szóval az élet törvénye és a halál törvénye. A gonosznak alávetett e világ törvényének lényege az elvevés. Isten népének, Isten uralmának törvénye ellenben az adás. Törvényről beszélek, szinte természettudományos vagy logikai értelemben, mert törvényszerű, hogy ahol potenciálisan mindenki elvesz, legalábbis erre törekszik, sőt, erre kényszerül törekedni, ott mindenkitől is elvesznek. Így a konfliktusok állandósulnak a történelemben, a magán és közösségi lét minden szintjén. Ezért az egész rendszer egyenesen az önfelszámolás, a pusztulás, a halál felé tart. Isten adástörvényének uralma alatt viszont mindenki ad, és ahol ez a helyzet, ott szükségképpen mindenki kap is. Ezáltal a konfliktusok okafogyottá válnak, kiiktatódnak, nem fenyegetik az életet. Pál egyenesen élettörvényt és haláltörvényt állít szembe a római levél 8. fejezetének 2. versében, amikor azt írja. A Jézus Krisztusban való élet szellemi törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. A bűn és halál törvények kifejezésben ez a bűn és halál nem életet plusz halált két különböző valamit jelent, hanem egy törvényszerűséget, azt, miszerint a halál az a bűn miatt van, a halál a bűn következménye. Arról az elháríthatatlan szükségszerűségről van szó, amely a bűnhöz az elmúlást kapcsolja. Isten az örök élet adományát az első bűn után és amiatt szüntette meg. Ha ugyanis nem így tenne, akkor a rossz végtelenül folytatódnék a világban, ami képtelenség, hiszen a teremtésről Isten azt állítja, hogy eredendően jó. A Teremtés könyvének az első fejezetében. És látta Isten, hogy nagyon jó mindaz, amit teremtett. Ennek értelmében Krisztus a bűn elvételével felszámolja a halál hatalmát. A bűnt, mint a halál okát iktatja ki. Ezért, ha Jézus Krisztus áldozatával kiiktatta a bűn kényszerét az őt elfogadók életéből, az az élet győzelmét hozta el. És ez ugyancsak törvényszerű, Pál szavával az élet szellemi, spirituális törvénye. Az embernek, aki mindezt belátta, az az útja tehát, hogy immár ezzel a tiszta tudattal benne éljen ebben a világban, de ne annak törvénye, hanem az isteni törvény szerint éljen. Az elvevés törvényű világban, de az adás törvény szerint. Ez látszólag ellentmondás, ez az életstratégia elvileg paradoxon, a gyakorlatban pedig sokszor látszólag sikertelenségre van ítélve. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy hát mégsem így van. Az isteni uralom jelenlétébe áthelyezkedő embert Isten nem veszi ki a világból, ahogy Jézus is mondta, hogy nem ezt kéri az atyától. Szóval nem veszi ki a világból, kiveszi viszont a világ erkölcsi, lelki, gazdasági, szellemi, kulturális és minden egyéb nyomásának való öntudatlan, spontán, vak, automatikus engedelmesség kényszere alól. Röviden, bibliai szóval, kiveszi a sötétség hatalma alól. Sőt, már is kivette. Azt írja, Isten megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt szeretett fiának országába, Isten országába, olyan uralom alá, amelyben Isten törvénye, az adás törvény érvényesül. Az ember ebben az új állapotában képes túltenni magát önön látszólagos, rövidtávú érdekein, képes ellenállni az elvevés törvényének, és engedelmeskedni az adás törvénynek. De még ennél is mérhetetlenül többről van szó, és itt kanyarodom vissza a 144. Zsoltárhoz. A Szentírás ugyanis azt is kilátásba helyezi, hogy aki megteszi ezt az óriási nagy lépést, hogy Isten gyermeke lesz, annak életében az isteni hatalom a gyakorlatban is kézzelfoghatóan már ezen a világon érvényt szerez, az adástörvényhez és a parancsolatokhoz fűzött ígéreteknek, magyarán az adás és a kapás közötti mennyei összefüggés törvényének. Például a második törvénykönyv 28. fejezete a parancsolatok megtartásához konkrét áldások egész sorát fűzi már most a földi életben, kezdve a bőségtől és a munka eredményességétől, gyümölcsöző voltától, a lelki áldások sokaságáig, pontosan úgy, ahogy a Zsoltárunk is. A Példabeszédek könyvének 3. fejezete, 9-es, 10-es vers, az pedig alkalmasint az adástörvény betöltéséhez, az itt és most e világi bőség és boldogulás ígéretét kapcsolja, és nem pedig azt mondja, hogy majd a mennyországban lesz ez így. Nem, most. Azt mondja, tiszteld az urat vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből, és akkor megtelnek csűrjeid eveséggel, és mosttal áradnak sajtód edényei. Ez az ígéret. Itt és most. Hát ez a kijelentés ugye ellene mond a földi racionális számszaki tapasztalatnak, mely szerint a bőség nem az adásból, sokkal inkább a visszatartásból, az elvevésből, a kizsákmányolásból származik. Ennek ellentmond. Megfelel viszont Isten országa törvényének, amely nem kevésbé logikus és egyszerű, hogy ahol mindenki ad, ott értelemszerűen mindenki kap. Az írás tehát azt állítja, hogy Isten már a földi életben érvényt szerez ennek az adás és bőség közötti mennyei összefüggésnek. Azoknak az esetében, akik elfogadják őt, meg ezt a logikát, ezt az adástörvényt. Hát, kedves hallgatóim, én még soha nem láttam példát ennek az ellenkezőjére. Aki valóban teljes egészében és teljes szívvel átadja önmagát és életét és minden dolgát Istennek, annak életét Isten csak ugyan megváltoztatja. Kiét gyorsabban, kiét lassabban, de mindig. Olyan módon, ahogy ez az illető javát szolgálja, és kivétel nincs, vagy én legalábbis még soha nem találkoztam ilyesmivel. Az ilyen és hasonló közlemények az isteni gondolkodásmódot tükrözik. Úgyhogy ezért igazságuk a puszta emberi értelem segítségével nem látható be, hanem azokat egyedül az ígéret előzetes elhívése, minden bizonyíték nélkül egyszerű elhívése, majd működő képességének gyakorlati kipróbálása, megcselekvése útján lehet megérteni. Csak így, és máshogy nem. Csak ha az ember elhiszi, és megcselekszi. Isten szava az emberi értelem számára sok esetben paradoxon vagy érthetetlen, amely semmiféle ügyeskedéssel nem válik logikailag igazolhatóvá emberi szinten. Ez azért van, mert Izajás próféta megírta, hogy az Úr azt mondja az Úr, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Kész, passz, nem lehet őket puszta emberi logikával megérteni. A Jakab levél első fejezet 22-es versétől a 25-ösig terjedő szakasz pedig minden lényegeset elmond erről a témáról. A szerző az isteni parancsolat vagy az isteni ígéret megcselekvését nem csak a megértés feltételeül jelöli meg, hanem egyenesen a két legszentebb emberi érték, a szabadság és a boldogság ígéretét kapcsolja ahhoz. Azt mondja, hogy aki megcselekszi Isten szavát, az boldog lesz cselekvésében. Kedves hallgatóim, ennyit mára a Zsoltárnak erről a záró szakaszáról. Most itt abba hagyjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus, ámen.
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.